Reggel pont 9-kor Csaba Idánál kopogtatott. Én vagyok. Ha nem öltözött még fel, lent várom meg az utcán. Ida kinyitotta egy újnyira az ajtót. Már fél órája sétálok lent a ház előtt, folytatta az ajtó előtt Csaba. 8:30 előtt 5 perccel gördült fel a kárpitja. Gondoltam, nem zavarom addig, míg öltözik. Jól aludt? Köszönöm, jól, felelte Ida, az ajtót teljesen eltárva úgy, hogy Csaba a szobába beláthatott. Pedig a szemén látszott, hogy a 8 órai alvásból hiányzott valamicske. A nyelvén volt, hogy ő is kérdezze, hát ön, de mégsem mondta ki, hiszen ők maguk között idegenek. S ha mindjárt az első hónapban engedi, hogy bizalmas ismerősökké váljanak, ki tudja, Csaba hová bátorodik. Érezze soknak, ha az év végén részesül egy készszorításban, az elsőben is utolsóban. De hát annyit bizonyára meg is érdemel majd. Szoba már van, folytatta Csaba a küszöbön. Hát kérem, rakja be minden apróságát a kofferjába. 10 órakor ide jön érte a londéner. Segítek, ha nincs valami olyasmi. És az ágy előtt heverő 2 sárga szattyán papucsra és az ágyra tekintett, amelyen Ida hálóinge és hálóréklije hevert. Nem, mondta Ida szinte ijedten. Ne lépjen beljebb, várjon meg künn a folyosón. Kissé elpirulva kapkodta össze a fehér neműjét, s hajtogatta össze. A haja hálóját is kapta a tükör elől, s fésűjét, hajkeféjét. A Bellevue-ben találtam 2 szobát, folytatta később Csaba. Bizony nem rendes hely, a villamosok erősen zajonganak ott, de hát remélem, hamarosan megtaláljuk a csendesebb lakást. Elővonta az óráját, s megtekintette. Még korán van, mondta. Mindenütt takarítanak. De talán ne is kezdjük ma délelőtt. Ida a kesztyűjéért nyúlt. Én a templomba mennék. Ön nem szokott? Nem. Festőnek drága a nappali világosság. És délelőttönként halad a legjobban. Hát menjen a templomba. Én meg addig megnézem az új szobrokat a városi gyűjteményben. Hol találkozunk? Vagy megvárjam itt, és velem jön? Ida gondolkodva gombolta be a kesztyűjét. Nem, ne várjon meg, mondta az ablakra tekintve. Csak mondja meg, délben hol várjam? Otthon-e vagy? Abban a pillanatban Kenderné kukkant be megint az ablakon, s fordul is mindjárt az ajtónak. Piaci táska van nála, madzak hálós, s a hálóban karfiol. Úgy siettem, lihegi Idának, és okos fekete kis egér szemei örömtől csillognak. Hogy itt találjalak? Az este, hogy hazafelé megyünk, mondom az uramnak, hogy... De hát ülj le, Miluskám, szíveskedett Ida. Hogy 4 szobás lakást kerestek. Gyű, mondja rá, miért nem szóltál mindjárt? Hiszen ott a Palmer lakása, éppen 4 szobás. 1 hete, hogy kiment belőle. Hát csak épp ezért a karfiolért siettem el, nehogy üresen térjek haza. Az uram említette tegnap, hogy itt látos Neidernél szép karfiolokat. Igen, olcsók és gyomornak könnyű, ha tejfelben puhítjuk. Hát gyertek velem! Az utca nevét bizony elfeledtem, de tudom a házat. És egy másik 4 szobásat is hallottam, Danauer törvényszéki bíróét, már nyugalmazott bíró. Az uram festette tavaly a menyét és unokáját. Azok májustól novemberig küllaknak valami faluban. Novemberig hát kiadják. Az Angolkert közelében van, az Angolkert és az Izár folyó között. Bizony kissé messze, de nem tudom, kiköltöztek-e már. Kertre nyílik minden ablakuk. Az a jó, biccentett rá Csaba, s megint az órájára nézett. Délre éppen megfordulhat, mondta Idának. Hát maga nem jön? Minek? Nekem elég annyit tudnom, hogy festő lakott benne. Tehát van egy olyan szoba is, amely műhelynek alkalmas. Ha a többi részt tetszik magának, foglalozza le. 50 márka elég.
Délben hol találkozunk?
Ha visszatalál ide.
Visszatalálok.
S a 2 asszony távozott. Csaba a szobrok megszemlélésére indult. Már minden szobor érdekelte. És szinte nyugtalanította az a gondolat, hogy talán van már az új szobrászok között olyan, aki szintén rátalált az ő titkára, az extázisra.
No, nem volt. Hideg pózok, különféle állású figurák, némi extázis is, de mindig csak küzdő szobrokban. A lélek nemesebb extázisai azonban sehol. 11 tájt aztán el is unta. Átsétált a városi képcsarnokba, hogy lássa, ami új vételekről beszéltek a társai. És százával vonultak és kavarogtak a szeme előtt Európa képgyűjteményeinek mesterművei, a régiek és az újak. Aztán az órájára néz, dél már fél órával is elmúlt. Sietve fordul, csak nem beleütközik Idába. Hát maga hogy kerül ide? Ida pillogva mentegetőzik. Nem mentem ki. Alig, hogy beültünk a villamosba, Kenderné egy német asszony ismerősével találkozik. Kérdi tőle, hogy üres-e a lakás, mert az asszony épp a házban lakik. Az asszony azt felelte, hogy tegnap vette ki a lakást egy cukrászt. Hát azt teleszálltam a villamosról. De hát a másik lakás a Danauer féle. Nem néztem meg. Hát hogy járt ennyi ideig? Csak a templomban.
Ennyi ideig a templomban?
Nem, csak egy mise hosszat. Aztán gondoltam, megvárom a gliptotéka előtt. De láttam, hogy ön ide lép be, hát én is ide váltottam jegyet.
De én itt állok már másfél órája.
Ida vállat vont. Hát én is itt álltam.
Hol?
Itt, mögötte. De hát miért nem szólt? Gondoltam, zavarom talán.
Csaba bámult.
Na, ez szép, mondta aztán.
Köszönöm.
A szeme néhány percig meleg sugárral pihent Idának nyugodt és tiszta arcán. Talán akkor nézte meg először, de aztán megint elhidegült. Gyerünk hát, ebédeljünk. Csak kettecskén ebédeltek egy közeli vendéglőben. Külön-külön rendeltek, mint mindig, bár néha nekem is azt. Hát ebéd után, szólalt meg Csaba mindjárt a levesnél, megkezdhetjük a lakáskeresést, mert a Bellevue-ben alig ha alszik majd. Milyen lakást béreljünk, bútorozottat vagy bútorozatlant?
Ida értetlenül nézett Csabára.
Hát amilyen önnek tetszik?
Nem úgy van az, kisasszony. Ha bútorozottat bérelünk, nagy az ára. 4 szobás bútorozott lakás költséges.
Hát akkor bútorozatlant.
Látom, nem érti, miről van szó. Én, ha magam vagyok, nekem csak 1 szoba kell, legfeljebb, ha 2. Nekem nem kérdésem az, hogy faragott diófa bútorok vannak-e benne, vagy olcsó paraszbútorok. Nekem az ablak a fő.
De magának szalon is kell, külön hálószoba is, és persze úri berendezés, mint otthon. Egy szóval sem mondtam. Egyáltalán nem követeltem semmit. Csak épp, hogy a külön magam szobácskája...
Még mindig 2 malomban őrlünk. Azt kérdeztem, hogy bútorozott lakást béreljünk-e, vagy bútorozatlant. Más szóval, mostanhoz 1 évre visszaköltözik-e az édesatyjához, vagy más valakihez Magyarországba? Vagy itt marad? Mert ha visszaköltözik, a bútorok szállítása oly költséges, hogy azon a pénzen otthon új bútorokat vehet.
Hát akkor... De hiszen mondtam, hogy teljesen önre bízom. 1 évig ön rendelkezik. Mindig a férj rendelkezik. És könnyű mosolygás futott át az ajkán. Csaba a fejét rázta. Nem vagyok férj, tehát nem rendelkezem. A lakást kibérlem. 2 szobát írok az ön számlapjára, 2 a magaméra. Ha konyha is kell, annak a költségét felezzük. Arról még nem is beszéltünk, hogy otthon főzetünk-e, vagy vendéglőbe járunk. Teljesen őre bízom.
Ahogy ön akarja.
Ahogy maga akarja, kisasszony. De hogy visszatérjünk a fő ügyre, ön tehát olyan bútorral rendezi be a hálószobáját és szalonját, amilyennel akarja. Tehát akár vedd bútorral, akár bérelt bútorral. Ez az ön költsége.
Idának elnyillott a szeme.
Az én költségem?
Sajnálom, de ma még nem olyan idő jár az erszényemre. Elhiheti, hogy 1 szót se szólnék róla. De hát a gavallérság is csak addig terjedhet.
Nem értem, képett el Ida.
Mit nem ért, kisasszony?
hogy kétféle költségről beszél. Hát nem elég az a...
Az a pénz? Az a 100 000 korona, amit az édesatya adott?
Elég, bőven elég, hiszen látja, hogy itt olcsóbb az élet.
Hát akkor hogyan értsem a kétféle költséget?
A kétféle költség az enyém meg az öné. Láthatta, hogy ahányszor pénzt adok ki, két külön lapra írom, amit ön költ és amit én költök.
De hát kérem, mit bámuldozik ezen?
Mondom, ha nem keveredtem volna egy kis pénzügyi hínárba, nem is gondolnék rá, hogy külön lapra írjam az ön költségeit. De nem tudhatom, mikor vergődök ki belőle. Hát kénytelen vagyok vele.
Istenem, mondta a szemét behunyva Ida. Mindig azt véltem, hogy értek magyarul.
Én meg azt véltem, hogy mindig világosan beszélek. Tehát, vonjuk össze három mondatba. Egy. Egybe keltünk, s az ön móringja erre az évre 100 000 korona. Kettő. Valójában nem keltünk össze, tehát én nem vagyok a férje, tehát csak ideiglenesen rendelkezem az ön pénzével. Három. Egy év múlván leszámolunk, tehát én visszaadom, ami a mostani készpénzből marad. Hozzászámolom az ön egyévi költségét is. És ha Isten engedi, hozzáteszem azt is, amit magamra költöttem. Ha nem engedi, írást adok róla, hogy önnek ennyivel és ennyivel tartozom.
Ida elkövült.
Nem fogadom el, rebegte szinte lélegzet nélkül. Eddig is gyakorta sajnáltam, hogy mennyire terhére vagyok önnek.
Csaba vállat vont.
Ha nem fogadja el, beviszem valami jótékony intézet pénztárába az ön nevére. Onnan majd megküldik önnek a köszönő levelet a summáról.
Ezen beszélgetés folyamán ettek is levest, borjúszegyet spenottal és daramorzsát. Hol letették a villát, hol fölvették, mint ahogy izgalmas üzleti ügyet tárgyalnak mások is. Ida alig ha tudta, mit teszik. Csaba utolsó szavaira már nem bírt szólani semmit. De Csabának se lehetett valami kellemes az ügyek ilyen hideg megtárgyalása, mert a fekete kávénál fordította beszélgetésen. De hát miért nem nézte meg azt a Danner, vagy Danauer, vagy micsoda féle lakást? Ida arca kissé elfintorult.
Nem tetszett az a hölgy nekem.
Kicsoda? Kenderné?
De hiszen kedves és szelíd kis teremtés az.
Hát, kedves.
Beteg fehér csirke.
Ida habozott, mint aki küzd magával, hogy mozdítse a nyelvét, vagy hallgasson. Végre is mozdította. Elmondta az úton, hogyan került össze Kenderrel, és hogyan szerették meg egymást.
De hiszen az igen érdekes. Nőknek mindig a legérdekesebb témájuk.
De azt is megvallotta, hogy csak úgy... Nincsenek megesküdve.
És elkomolyodva nézett a poharára. Csaba elbámult.
Hát ő meg van esküdve én velem?
Ida nyugodtan fordította a szemét a poháról Csabának az arcára.
Felesége vagyok. Én nem vagyok önnek a felesége.